Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Sándor testvér kért meg néhány hete, hogy helyettesíteném ezen a délelőttön, és azt mondtam, persze, szeretettel, én nagyon nagy örömmel szolgálok, hirdetem Isten igéjét. Ezen a reggelen, ezen a délelőttön a szeretettel kapcsolatosan szeretnék néhány gondolatot a szívetekre helyezni. Ez egy hatalmas téma, nagyon nagy üzenet, és több mint 400 igeverset néztem át és tanulmányoztam át az elmúlt fél évben, mert nyáron erre indított engem az Úr, hogy abban a gyülekezetben, ahonnan én elköszöntem néhány hónapja, ezt kaptam a szívembe, hogy nekem a szeretetről kell beszélnem, prédikálnom, tanítanom. És amikor készültem erre a délelőtre, akkor újból kezembe vettem a Bibliát, olvastam és tanulmányoztam, és olyan dolgokat helyezett az Úr a szívemre, amiért nagyon hálás vagyok, és remélem, hogy titeket is meg fog érinteni az Isten igéje. Én több éve, több mint egy lassan már 10 éve az ige hirdetéseimet prezentálom, pontosan azért, mert én hiszem azt, hogy az az üzenet, amit hallunk, annak csak 15%-a tud megmaradni. Ez a statisztika. De ha van egy megfelelő prezentáció, vagy rajz, vagy bármi egyéb, akkor 6-szor olyan hatékony az üzenet. Lenhagytam a prezenteremet. És ez a kiinduló pont a korintusi levélből, Pál ír erről. Természetesen jó néhány igét fogok hozni, amit szeretnék a szívetekre helyezni, és remélhetőleg a kivetített diákon rajta lesz az igevers, az üzenet, az ige hely, hogyha szeretnétek jegyzetelni, akkor tudjatok, és utána nézzetek, mert az ige azt mondja, jó, tartsátok meg a rossznak, pedig minden fajtájától tartózkodjatok. Az első dolog, ami a szívemen van, ezzel a prezentációval kapcsolatos, mégpedig, ahogy látjátok, itt egy fogaskerekekből álló szív. Sok-sok kis, apró, nagyobb, kisebb fogaskerék. Működik, de ha az egyiket kivenném, akkor az egész leállna. Én hiszek abban, hogy a teljes szentírás az, ami Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere felkészült legyen. És bármennyire is készülünk a különböző helyzetekre, mindig lesz olyan dolog, amire azt mondod utólag, ha én tudtam volna. De Isten szelleme, amikor kezembe veszem a Bibliát és olvasom, és örültem annak, hogy 23 évről számoltál be, én is jubilálok, 33 éve fogadtam be a szívembe Jézus Krisztust, kezdtem el olvasni a Bibliát 17 évesen, és amikor láttam, hogy Isten mit tesz Noéval, Pállal, Mózessel és az összes többivel, én nekem hely kell, ezért helyezkedek, mert egy spájzban nőttem fel. Nem azért, mert nem volt gyerekszobám, hanem bebújtam. Aztán, amikor megtértem, kijöttem, és sokkal nagyobb helyre van szükségem. Szóval, amikor elkezdtem olvasni 17 évesen, 33 évvel ezelőtt a Bibliát, és döbbenet volt számomra, hogy egy nagy Istenről szól, akkor azt mondtam Istennek, és mi lesz velem? Szóval szeretném azt mondani, ha kezedbe veszed a Bibliát, és komolyan veszed, akkor találkozol azzal az élő Istennel, aki az ő egyszülött fiát elküldte, és fogod azt tapasztalni, hogy nem csak egy történelemkönyv, nem egy üzenet halmaz, hanem egy élő Isten, aki ma is ugyanaz. Amen. Jézus Krisztus, tegnap és ma, mondjátok bátran, ha tudjátok az igét velem együtt, mondjuk csak Jézus Krisztus, tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Aha, ez a zsidókhoz írt levélben van. Hogy van tovább? Hogy van tovább? Tetszetős idegen tanításoktól ne hagyjátok félrevezetni magatokat. Haha. És amikor ezen gondolkoztam, sokszor beszélnek arról teológusok, laikusok, urológusok, meg bárkiről legyen szó, hogy úgy vagy így kell érteni az igét. Nem. Én amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, és ezt látom, és ezt tapasztalom, ez van mögöttem 33 év óta, hogy Jézus Krisztus ma is ugyanaz. És bocsánat, Ha valaki arról beszél, hogy más volt 2000 évvel ezelőtt, igen, akkor nem volt repülőgép, nem volt atombomba, nem volt számítógép, nem volt okostelefon, tényleg más. De Isten nem változott. Mert azt mondja a Szentírás, hogy ő benne nincs sem fény, sem árnyék változás. Nincs. Tehát, és még egy dolog, Isten nem személyválogató. Ha ő megtette Mózessel, Noéval, Pállal, Péterrel, akkor megteszi veled is. Mert megtette velem. Olyan dolgokat, amiről úgy gondolod, ez az bibliai időszak, ma is az. Amikor 94 éves özvegyasszonynak 30 éves süket füle megnyílik, olyan módon, hogy a másikra is megsüketül, és elmentünk hozzá imádkozni, és csak rátettük a kezünket, és azt mondtuk, Efata, nyílj meg. Az előjáró igehirdető unokája, meg a lánya azt mondta, hogy ne menjünk el, mert tök süket a néni, és tényleg az volt. A spirálfüzet ott volt az ágya mellett, és a rokonok úgy kommunikáltak vele. És csak rátettük a kezünket, és azt mondtuk, Efata, nyílj meg, eljöttünk, és másnap reggel csörög a mobiltelefon, és a néni telefonál. És azt mondta, dicsőség az Úrnak, prédikátor testvér, mert ő még így ismerte a pásztorokat, hogy Isten megnyitotta a 30 éves süketfülemet, meg a másikat is. Még 2 évet élt a néni, és nem süketült meg. Így halt meg. Szóval nekem ne beszéljen senki arról, hogy másképp van az igébe. Lehet, hogy rész szerint való a hit benned. És azt is meg kellene értenünk, amiről a Biblia beszél, hogy a hit mértéke alapján fog történni dolog az életünkben. És amikor Jézus azt merte mondani, és fogja mondani, mert nem csak az akkor élő tanítványoknak mondta, hanem ma is mondja, hogy kicsiny a hited, hogy miért kételkedsz. Akkor legszívesebben azt kellene leborulva imádkozni, hogy Uram, növeld a hitemet. És jönnek majd a próbák, a harcok és a küzdelmek, és vagy győzöl, vagy elbuksz. De biztos lehetsz benne, hogy Isten ott lesz melletted. Az ő fiában, Jézus Krisztusban, és az ő szelleme által. Szóval nagyon nagy a téma, több mint 400 igevers foglalkozik ezzel csak az Új Szövetségben. És ha csak egyet kiszedünk, akkor már nem úgy működik az egész. És az Úr előtt volt a imádságban, hogy mik azok a dolgok, amiről kell, hogy szóljak, mert ma az egyház a szeretetről sokféleképpen beszél, sőt, benne élő hívek vagy vallásos emberek is a szeretet zászlaján mögé bújva csinálják azokat a dolgokat, amiket csinálnak. És hót meggyőződéssel csinálják, amit csinálnak. És azt hiszik, hogy jól van. Nem. Korintusi első levél 13. részéből a szeretet himnuszából olvasom az első 3 verset, meg az utolsó 3 verset. A közötte lévőt csak meg fogom említeni, ott 16 olyan dolog van, hogy 8 olyan igazság, hogy mi nem az agapé, isteni szeretet, és mi az isteni szeretet. A Vida Sándor féle baptista fordításból, új szövetségből fogom olvasni az igéket, így hangzik. Ha az emberek és angyalok nyelvén szólok, de szeretet nincs bennem, birtokomban, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom, és a profétáló tehetségem is van, és ismerem, vagyis felfogom a titkokat mind, és minden ismeretet, tudományt, és ha megvan minden hithűségem, úgy, hogy hegyeket mozdítok el helyükről, de szeretet nincs, semmi vagyok. Ha szét is osztom minden vagyonomat, s ha odaadom a testemet, hogy megégessék, de szeretet nincs bennem, semmit sem használ. 11. versen folytatom. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, úgy ítéltem, mint gyermek, de amikor férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert megjelent tükör által homályosan rejtélyes képet látunk, akkor pedig színről színre, szemtől szembe, jelenleg töredékes a tudásom, akkor pedig úgy ismerek majd mindent, amint én is megismertettem. Most pedig megmarad a hithűség, az elváró remény, a szeretet, ez a 3. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Igen, Urunk, köszönjük neked, hogy a te szereteted tökéletes. És köszönjük, hogy adtad a kinyilatkoztatást, a Bibliát, amin keresztül akarsz bennünket nevelni és tanácsolni. Adj nekünk halló füleket és látó szemeket és nyitott szívet. És add, Uram, hogy komolyan vegyük a belénk oltott igét, mert meg tudja tartani a lelkünket. Jézus nevében. Amen. Az első kiinduló pont, amit szeretnék a szívetekre helyezni, arról szól, hogy ugye az Újszövetség görögül íródott, az Ószövetség héberül, és azért az a klasszikus irodalom, amit a görög irodalomnak nevezünk, nagyon érdekes módon áll a szeretet dolgához. Ha a görög nyelvet tanulmányoznánk, akkor azt látjuk, hogy többféle kifejezést kaptunk a szeretetre. Hát a magyar nyelvben is. Kedvellek, az is a szeretetnek egy formája. Van egy kifejezés, az erosz vagy az eráó, tehát az igei fajtája, ami egyáltalán nem szerepel az Új Szövetségben. A görög szakirodalomban vagy a klasszikus irodalomban ott van, mert már Jézus idejében ez a kifejezés a szexuális tisztátalansággal volt egyenlő. Ezért az újszövetségi szentírók nem használják ezt a kifejezést, nem találod ezt a Bibliában. Aztán egy másik kifejezés, az agapé, vagy az igei formája az agapao, ami nagyon ritka a klasszikus görög irodalomban. Ezzel szemben a Bibliában nagyon gyakori. És mutatom a következőt. Nézzétek, csak 276 bibliai vers beszél az agapé, vagy az agapaóról az Új Szövetségben. Ezzel szemben sokkal kevesebb a fileó, a Philadelphia, vagy ennek a különböző nyelvtani alakja, amit úgy lehetne fordítani, hogy kedvellek. Miért? Mert Isten az ő agapé szeretetéből adott, hogy bennünk legyen agapao, és ezt használjuk, és ez alapján éljünk, amit úgy lehetne visszaadni, hogy önzetlen szeretet. Mind a kettőt kaptuk, vagy kaphatjuk, mert, és ami nagyon érdekes az ige tanulmányozás szerint, amikor én elkezdtem ezt tanulmányozni, úgy gondoltam, hogy hát van-e filia vagy fileó Istenben? Van. Hát ő teremtett bennünket, az ő képmására, az ő hasonlatosságára teremtettünk, persze, hogy van. Sőt, az emberbaráti kapcsolatunkban is kell, hogy legyen fileó. Hogy kedvellek? Csak az a baj, hogyha ez motivál. És még egy fontos dolog. Ha újjászülettél, ha Jézus a szívedben van, akkor nem elég, hogy azt mondod, hogy hát kedvellek. Különösképpen, ha te is, ha csúnyán nézel rám, akkor még azt is meggondolom, hogy kedveljelek. Szóval ez egy nagyon fontos dolog. És hogy az a Biblia fordításokból ez abszolút nem derül ki. Abszolút nem derül ki. Hogy mikor hozza az eredeti görög új szövetség azt, hogy fileó, hogy kedvellek, vagy mikor azt mondja, hogy agapé, vagy agapao, önzetlen isteni szeretet. Hozok egy nagyon alapvető példát. János evangéliumához, ha odalapoztok a 21. részhez, akkor itt van egy nagy, én remélem mindannyiunk számára nagyon jól ismert történet, amikor Jézus feltámadás után megjelenik Péternek, és megkérdezi Pétert, hogy hányszor kérdezi meg? Háromszor kérdezi meg, hogy szeretsz-e engem? Péter háromszor válaszol rá, hogy igen, szeretlek, Uram. Sőt, amikor harmadszor megkérdezi, akkor már sír. Hát, Uram, te tudod, hogy szeretlek? Hát mit kell nekem bizonygatni? De nem erről szól ez a történet. Nem erről szól ez a történet. Sokkal többről szól ez a történet. Nézzük csak meg. Isten fia Jézus Krisztus azt kérdezi Pétertől, Péter, szeretsz-e engem önzetlenül? Agapao van oda leírva, az eredeti görög nyelvben. Mit válaszol erre Péter? Uram, kedvellek! Hoppá! Kétszer megkérdezi Jézus, önzetlenül szeretsz engem? Ja, rögtön, nehogy az a gondolat legyen, hogy hát szerethette önzetlenül Jézust, Péter, vagy sem? Én azt mondom, igen. Mert amikor az evangéliumokat végigolvassuk és tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy több esetben Jézus olyan módon beszélget a tanítványokkal, hogy meg akarja tudni, hogy mi van bennük, minthogyha nem tudná, tudja, mert még nyelvünkön sincs a szó, te már tudod. Minden, nagyon szeretem ezt a Zsoltár Dávidtól. már messziről is észreveszed. Még nyelvemen sincs a szó, te már tudod. Minden oldalról körülfogta, vigyázz, nem lehet ám csak úgy az internetet bámulni. Meg a különböző dolgokat. Még nyelvemen sincs a szó, te már tudod. Látom, valaki kapcsolt és vigyorog. Na jó, szóval még nyelvemen sincs a szó, te már tudod. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Igen, magas nekem ez a tudás, nem bírom felfogni. S erre Dávid menekül. Hova menjek a te lelked elől? Orcád elől hova fussak? Nem kell nekünk menekülni. Ha rendezve van a dolgunk Istennel, akkor oda megyünk. Ha mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájába feküdnék, ott vagy. Ha a tenger túlsó partjára kelnék, ott is elér a te kezed. De ez akkor van, amikor Dávid hasonlóképpen megfogalmazza azt az életét, amikor parázna volt, amikor bűnös volt, gyilkos volt és minden egyéb. A Isten szíve szerint való király, ő is bűnözött. És mi is bűnözünk. Míg hallgattam, megavultak csontjaim, rám nehezedett a kezed. Életerőm ellankadt, aztán megvallottam is. Te elvetted rólam bűneim terhét. Szóval megkérdezi Jézus Pétertől, szeretsz önzetlenül? Ja, bocsánat, elkanyarodtam, visszatérek ahhoz, amit akartam mondani. Szóval Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy minek gondolják őt, kinek mondják az emberek, és ők ki, és azt mondja, Péter, te vagy az Isten fia. És mit mond neki Jézus? Boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt néked. Vagyis nem véletlen, hogy Jézus megkérdezi Pétert, hogy szeretsz engem önzetlen, agapaó szeretettel. Erre azt mondja Péter, kedvellek. De figyelj, mit is mond Jézus neki válaszképpen? Mert nagyon fontos. Nézzük csak meg. 15-ös vers. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez, Simon Jóna fia, szeretsz engem önzetlenül, mint ezek? Mi van? Ők szeretnek, én nem? Ezt csak hozzáteszem mellékesen. Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy én kedvellek téged. Jézus pedig ezt mondja, legeltesd az én bárányaimat. Tudtátok, hogy ez a kedvelés, vagy kettelés, vagy bárminek is nevezzük, elégséges arra, hogy legeltessünk. Sok béres van, és kevés a pásztor. Nem kell ahhoz agapé szeretet, hogy legeltessünk. Az a kifejezés azt mondja itt az eredeti szövegben, hogy legelőre hajt, legeltet, etet. Nem kell hozzá. Csak az a különbség, és ez egyébként a János 10-ből derül ki, hogy a béres tud legeltetni. Azzal nincs gond. Meg számolni is, hogy pász a bárányokat, azzal sincs gond. De amikor jön a farkas, akkor elfut. Mert csak kettelésből csinálja, vagy csak éppen kapálni nem bír, koldulni szégyel, vagy ki tudja bármi. De ez egy nagyon fontos dolog. Ezt mondja Jézus Péternek. Hát akkor legeltes. Egyébként is azt mondta neki, nem? Most már nem halakat fogsz fogni, hanem emberek halászává teszlek. Nyilván lehet ezt kettelésből is csinálni, fileóval, de annál inkább jobb agapaóval, önzetlenül. Nem véletlenül a János 10-ben elhangzik, hogy én vagyok a jó pásztor, és én életemet adom a bárányokért. Második mondat, a 16-os versben, másodszor is megszólítja Simon, Jóna fia, önzetlenül szeretsz engem. Ő ismét így válaszol, igen, Uram, te tudod, hogy kedvellek. Jézus erre ezt mondja neki, őrizd a juhaimat. Vagyis, Péter, légy pásztor, ne béres, légy pásztor. Egész más az üzenet. Fileóval nem lehetsz. légy pásztor. Pásztorként felügyel, állatokat őriz, legeltet, jollakat, dédelget. Már egészen más, mint az előző. Nagyon hasonlít, de nem ugyanaz. Ebben a kifejezésben benne van, hogy légy pásztor. És harmadszor Jézus már meg se kérdezi azt, hogy önzetlenül szeretsz engem. Hanem azt mondja, kedvelsz, Péter? És ekkor sír Péter. Nem azért, mert háromszor kérdezte meg, hanem azért, számomra döbbenet az egész történet. Egy Péter, akinek Isten szelleme kijelentette az igazságokat, kész a halálba menni, aztán káronkodni, átkozódni, meg minden egyebet tud csinálni ő is. Ő sem különb a Deák név ásnánál. Na mindegy. De amikor Jézus megkérdezi, szeretsz engem önzetlenül? Azt mondja, hogy kedvellek. Másodszor is megkérdezi, szeretsz engem önzetlenül? Kedvellek. Azt mondja neki Jézus, légy már pásztor végre. És harmadszor megkérdezi, kedvelsz? És sírva vallja meg Péter Jézusnak, hogy igen, kedvellek, Uram. És azon gondolkoztam, és ott az Úr előtt voltam, és azt kaptam ezekre a dolgokra. Tudod, ha újjászületett hívő ember vagy, nagyon sok esetben a te döntésed, a mi döntésünk az, hogy most egy dolgot kedvelésből csinálok. Hó, én szeretlek. Persze, mint a véres angyot. Vagy éppen önzetlenül teszed. Te egy biztos, hogy Isten meg fogja ítélni az életünket, a gondolatainkat, mindenünket, mert leplezetlenül kell majd odaállnunk az Isten ítélőszék elé, hogy amit tettünk, arról számot adjunk. És vajon a mérleg milyen súlyban lesz önzetlen szeretet, és mennyire csak kedvből való szeretet? Mert én azt értettem meg erre a harmadik igazságra, ami a 16-os versben van, hogy Jézus számára kérdéses a fileó. Mert hogyha nem tud önzetlenül szeretni egy hívő ember, akkor milyen az emberi szeretete? Milyen? Tudjátok, mit mond a Biblia? Azt mondja a példabeszédek, hogy a bűnösnek még nagyon jó, de még az irgalma is kegyetlen. Bocsánat, tehát rengeteg bölcsesség van a példabeszédekben, de döbbenet számomra, amikor az emberi megközelítést látjuk, annyira világosan lerántja a leplet az ige. A bűnösnek még az irgalma is kegyetlen. És ez egy fontos igazság. És mi a harmadik válasz Jézusnak erre a beszélgetésre? Az, amit először mondott. Nem vagy alkalmas pásztornak, csak béresnek. Tudjuk aztán, hogy helyreáll. És ez a legfantasztikusabb dolog. De sokan mondták már, nem keresztények a Bibliát olvasva, hogy miért vannak leírva bukások a Bibliában, Péter, Dávid, vagy sorolhatnám az összes többit. Miért? Mert mit csinálnánk a bukásainkkal? Felvennénk a legjobb paszban lévő állarcunkat, hogy minden happy, minden jó, minden tökéletes? Nem tudnánk mit csinálni a bűneinkkel és bukásainkkal. Nem kell képmutatóan viselkednünk. Mert van egy hatalmas és kegyelmes Istenünk, aki helyreállít. Aki helyre tudta állítani Pétert, helyre akar állítani téged. Nem kell a képmutatásban továbbjárni, nem kell a hátad úgy tenni, mintha semmi nem történne. Pál leírja a római levél 7. részében, nagyon vannak kedvenc ige szakasz, ez is azok közé tartozik. Azt mondja Pál, saját személyes bizonyság. Római levelet majdnem élete vége felé írja. Hány és hány gyülekezetet megalapított. Neki köszönhető Isten kegyelméből az új szövetség nagy része. És a római levél 7. részében azt mondja, azt a törvényt találom magamban, hogy miközben az elmémmel az Úr törvényében gyönyörködöm, tagjaimban ott van a bennem lakó bűn. Ja, keresztényekben nem lehet, ugye? Démon meg egyébből, nem lehet. Dehogy lehet. Ez egy gonosz tanítás. Csak nem tudom, hogy mit csinálnak a Róma héttel emberek. Azt a törvényt találom magamban, hogy miközben az Úr törvényében gyönyörködöm, ott van a bennem lakó bűn. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Persze megvan a válasz, a megoldás, hogy Jézus. Jézus. Szóval értsd meg, hogy Isten többre hívott, és azt akarja, hogy ez a szeretet ott legyen. Néhány dolgot a Fileóról szeretnék elétek tárni, mégpedig szintén nem a teljesség igényével, de fontos, hogy megértsük, hogy különbség van az emberi szeretet, vagyis az, hogy kedvellek, Fileó, vagy éppen agapao, vagy agapé, az önzetlen szeretet. Képmutató tud lenni ez az emberi szeretet. Nagyon érdekes. Na, olvasom ezt a néhány verset. És amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetben és az utcák szegletein fennállva kedvtelésből imádkoznak. Nem arról van szó, hogy örömmel, meg szeretettel, önzetlenül odaszánnás. Nem, itt a fileó van. Ugye egész másképp hangzik. Ha? Te miért szoktál imádkozni? Vagy mikor szoktál imádkozni? Tudod-e azt, amit az 1 Tesszalonika 5:17-18 mond, hogy szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által ti javatokra. Tehát kettelésből imádkoznak, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom, elvették a jutalmukat. Máté 23:6, hát szeretik a lakó, hát hogy ne, esküvők lesznek, ugye, itt is. Hát figyeljetek, tudod. Na jó van. Kedvelik a lakomákon a főhelyeket, ha én vagyok a főnök, a gyülekezetekben pedig az elülülés. Úgy látom, itt jobban szeretnek hátulülni. Na jó. Lukács 20:46. Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és kedvelik a piacon való köszöntést, a gyülekezetekben az elülülést, és a lakomákon a főhelyeket. Ezek mind erről szólnak. Én nem mondom, hogy minden emberben az emberi szeretet képmutató, de azzá válhat. Jó? Mert ezt az ige mondja. Nem én találtam ki, nem én gondolkoztam ezen sokat, elém jöttek ezek az igék, én ezt a következtetést vontam le. Nem minden emberi szeretet képmutató, ez tény, de van, amikor azzá válik. Csak éppen a helyzet. A cél szentesíti az eszközt, mondják a világba. Na nézzük a következőt. Lehet áruló. Hogyan árulta el Júdás Jézust? Fileóval. Fileóval árulta el. Ja, hogy utána az van a Bibliában, hogy megcsókolja, mert összekapcsolódik. Hát azért valamennyire kimutatjuk a fogunk, vagyis a szeretetünket. Olvassuk el. Máté 26:48. Akik pedig őt elárulta, jelt ad nékik, mondván, akit én majd, így van itt, hogy megcsókolok, így fordította a Károli, hogy megcsókolok, pedig Fileó van. Akit én kedvelek. Persze összerakjuk a képet, valószínűleg Károli nem csak a Máté evangéliumát fordította le, hanem az összes többit, a szinoptikusokat, meg a János evangéliumát, és összerakta a dolgot. Mert egyébként a 49. versben le van írva, mindjárt Jézushoz lépett, üdvözlégy mester, és megcsókolta. Igen, megcsókolt, csókolgat. Itt már más kifejezés van, mint az előtte lévő versben. De az ige azt mondja, hogy Júdás az emberi szeretettel árulta el, Fileóval. És ugyanez van, nem olvasom tovább, a Lukács 22:47, Márk 14:44, a párhuzamos igehelyek, itt ezekben ott van a Fileó. Az egy más kérdés, hogy csókkal van fordítva. Aztán egy harmadik, nagyon világos kijelentés a Bibliának arra nézve, hogy milyen lehet ez a fileó, ez az emberi szeretet. Önző. János 12:25 a következőt mondja, aki szereti a maga életét, hadd mondjam úgy, ahogy az a szövegben van, aki kedveli a maga életét, elveszti azt. Nem, azt mondja nekem a Biblia, hogy ne szeressem az életemet. Nem, te komolyan gondolod ezt? Nem? Hát jó, jól gondolod. Mert nem erről beszél a Biblia. Ja, hogy így van lefordítva, az egy más kérdés. De mit is akar ezzel kifejezni? Itt a psziché szó szerepel, ami annyit jelent, hogy lélegzet, lehelet, lélek, értelem, érzelem és az akarat összessége. És persze, hogy szeretjük az életünket. Ki az, aki nem? Hát az depis. Vagy emós, vagy bármi. Hát most mindenféle dologgal jön az ördög, és tönkre teszi az ember. Ez tény. De nem arról beszél a Biblia, hogy ne szeressük ezt a fizikai létet. Ez arra adatot, hogy felkészüljünk az örökké valóságra. És azért, amit vetünk, azt fogjuk az örökké valóságban aratni. Ez tény. Már azért itt a fizikaiban is. De valami ilyesmit értettem meg, ahogy olvastam ezt az igeverset. Ha kedveled az érzéseid által megtett dolgokat, vagy az elmédben lejátszódó gondolatokat, ami a lelkednek a terméke, akkor ezzel tönkreteszed magad. Romlásba visznek ezek a dolgok. Elpusztítanak. Ezt mondja ez az igevers. Kicsit bővebben, de ez a lényeg. És amiről beszél ez az ige szakasz, az önzés. Mert az emberi fileó ilyenné tud válni. Nem minden emberi szeretet ilyen, de ilyenné tud válni. És ezt kellene nekünk megérteni, mert azt mondja, hogy aki gyűlöli az életét, és folytathatnám itt is azt a gondolatot, ha nem tudsz megundorodni az óemberi dolgoktól, ha nem tudod a halálba adni azokat a dolgokat, ami a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, akkor a halálba vagy. Figyeljétek meg, Vida Sándor a következőképpen adta vissza János 12.25-öt. Aki kedveli a lelkét, elveszti azt. Aki gyűlöli a lelkét ebben a világban, a világ korszakos életre őrzi meg azt. Fantasztikus kijelentés. Szóval az, amit a te gyümölcsöd, a te terméked, a lelkedből fakadó dolgok, ha ezt kedveled, és akkor e szerint jársz, akkor a halált készíted magadnak, a pusztulást, a kárhozatot. És még egy, még kettő a fileóról. Isten nem személyválogató, de a fileó az lehet az. És a János 15.19 a következőt mondja, ha e világból volnátok, a világ kedvelné, vagyis szeretné azt, ami az övé. Ezt csinálja ez a világ. Csodálkozunk azon, hogy másképp éljük a dolgainkat, az ige, a zsinór mértékünk, és gyűlöl ez a világ? Mert képmutató. Mert az az emberi szeretet, ami benne van, az képmutató. Istenben is van fileó, de sose lesz képmutató, sose lesz hazug, sose lesz önző, sose lesz személyválogató. Nem. Mert tökéletes az Istenünk. Az, hogy ezek a dolgok az életünkben hogyan és miképpen deformálódnak, az a te döntésed. Vagy éppen a kapcsolataidon múlik, hisz jó erkölcsöt megrontanak rossz társaságok. És még egy. Azért hoztam ide ezt a lepedőt a telef mindenféle tisztátlan állattal, mert amikor az apostolok cselekedetének a 10. részét olvassuk és tanulmányozzuk, akkor tudjuk, hogy Cornélius követeit elküldi Péterhez, a zsidó emberhez, hogy jöjjön el és prédikáljon neki, és leereszkedik a lepedő, és azt mondja Péternek, öld és egyed. És mondja neki, hogy uram, én megismert az Isten hangját, uram, semmiféleképpen nem, ami tisztátalan, nem is szokta lenni ilyet. És akkor ezt Isten többször is megteszi. És amit az Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak. És amikor bemegy a Cornélius házához, azt mondja, most már tudom, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves ő előtte, aki féli az ő nevét és keresi. De a világi, az emberi, fileó, az személyválogatóvá tud válni. És még egy, szintén nem a teljesség igényével, hogy lehet hazug. Ó, hát csak füllentettem. Milyen jó, hogy nem nő az orrunk, mi? Neked se? Jó. Ez csak rajzokban szokták, meg Pinokió, meg egyéb dolgok. De Jelenések 22:15 vida szerint kinn a kutyák és a méregkeverők és a cédák és a gyilkosok és a bálványimádók és akit kedvelik és teszik a hazugságot. Lehet szeretni a hazugságot. Nem agapéval vagy agapáóval, csak ezzel az emberivel. És újból azt mondom, nem arról beszél a Biblia, hogy minden emberi szeretet hazug, hanem azzá válhat. Most szeretnék rátérni arra néhány gondolatra, ami a korintusi levélben van. Szenzációs ez az ige szakasz, és szenzációs mindaz, amit látunk. Menjünk oda a korintusi első levél 13. részének az első 3 versére. Fantasztikus ez a felsorolás, figyeltétek? Felbuzdult a szíved? Hisz, van angyali nyelved? Ha hogy ne lenne? Profétálsz? Már többször? Nem kell ahhoz profétának lenni, hogy profétáljon az ember. Egyébként is az 1 Korintus 14-ben azt mondja Pál, aki épít, bátorít és vigasztal, az már profétai szolgálatot végzett. Ja, lehet, hogy nem annak nevezett, de Isten azt mondja, profétáltál. Nem vagy proféta, de profétáltál. Minden titkot ismersz. Hát vannak titkaim. Ja, de nem erről van szó. Azokat ismerem. Egyébként meg Isten azt mondja, hogy az Úré a titkok, és ő az, aki kijelenti, bármit tesz, amíg ne tenne a profétáknak. Kijelenti. Minden bölcsesség nálad van. Fú, de tudnak egyesek dőlni a bölcsességtől. Hát azért az... Szóval egyre erőteljesebb a rangsor. Nyelveken szólás, profétálás, minden titok ismerete, minden bölcsesség, teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok. Mozdítottál már hegyet? Nem? Nem? Nem. Hát akkor nincs teljes hited. Szóval egy rangsor. És azt mondja Isten, lehetnek ajándékaim, de ha agapé, önzetlen szeretet nincs benne, semmit nem ér ez az egész. Fantasztikus dolog, amikor valakit felépítesz, bátorítasz és vigasztasz. Szenzációs dolog. Szenzációs az, amikor olyan dolgokat mutat meg neked Isten, amit csak neked mutatott meg és senkinek. Lehet, hogy néha egyedül maradsz vele, meg nem érdemes azokkal dicsekedni, mert esetleg azt mondják, hogy valami baj van. De amikor hit által működnek a dolgok. Volt olyan alkalom, Efézusba Pál apostolnak a testén lévő kendőket elvitték, és a betegek meggyógyultak. Tettünk ilyet, és működik. Tudjátok, hogy működik? Jön gyógyulás. Nem minden esetben. Szóval itt most nem arról van szó, hogy hozzátok a zsebkendőket, olaj van nálam, megkenjük, aztán ez nem így működik. Mert azt mondja a Biblia, hogy nem minden napi csodát tett Isten Pál keze által, hogy a testén lévő kendőket elvitték a betegekhez, és azok meggyógyultak. De működik. Működnek ezek a dolgok. Dicsőség Istennek. Működnek. Hú, na... Ez már necces. Még lehet, hogy ha szétosztod vagyonodat, azt a keveset, Uram. Ha már elkezd el gondolkodni, akkor már baj van. Na jó, kész vagy mártír lenni? És közben nézed az ISIS meg mindenféle híradásokat az interneten. Wow. Tudod, hogy be kell, hogy teljen a mártírok száma? Szeretném figyelmetbe ajánlani a Jelenések könyvének a 6. részének 9-10-11 vers. Az oltár alatt ott vannak a mártírok, akik azt mondják Istennek, Uram, meddig nem ítélsz már? Mikor lesz számon kérve a kiontott vérünk? Mindenkinek fehér ruha adatik, és azt mondják nekik, hogy nyugodjatok meg, mert be kell telni azoknak a számának, akiket ugyanúgy meg fognak ölni a Krisztus bizonyságáért. És ez megy ma. Ma ebben a világban sokkal nagyobb keresztény üldözés van, mint valaha volt ebben a világban. Mert a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De ha szeretet nincs bennem, Nem az, hogy
Fileó, kedvellek.
Ha te is, akkor én is. Ha nem, akkor meg egyébként húzzál el. Ne! Ha agapé szeretet nincs bennem, semmit nem érez az egész. És ez csak úgy lehet, ha személyes, bensőséges kapcsolat van az Úrral. Ez így működik. Szóval egy fantasztikus felsorolás van az első három versben. És lehet, hogy sokszor erre hajtasz. Hogy most ez legyen, na ez már megvan, ezt kipipáltuk, ez is megvan. Még van néhány, ami hiányzik. Nem baj, hogy szeretnéd ezt, de legfőképpen az agapé. Jó? Ez a legfőbb. Ez a legfőbb. Mert egyébként 1 Korintus 4.7. Ki az, aki tudja, mi van ott? Biblia vers, igen. Mi van ott? Mit van, amit nem kaptál? Ez igaz a nyelvekre, a profétálásra, a mártíromságra és az összes többire. Mindenre igaz. Mit van, amit nem kaptál? És mit csinál az egyház? Ovis módszer. Neked van, nekem nincs. Nem? Nem ezt csinálja az egyház? Sok esetben. Vagyis a gyülekezet tagjai. Nekem van, neked nincs. Apukádnak ilyen kocsija van, nekem jobb. Szóval ez olyan dedós óvodás módszer. Mit van, amit nem kaptál? Csak végigfutunk, hogy mi az a 8 nem. Szóval meg lehet ám ezen a rangsoron vizsgálni, a 4. versről a 8. versig, 8 nem. Nem irigy, nem dicsekszik, tehát ha dicsekszem, akkor nincs bennem agapé. Úgy van? Mert ez így működik. Nem fújja föl magát, mint a lufi, mert egyébként robban, vagy durran. Nem illetlen, és nem az illemkönyvekből fogjuk ezt megtudni. Nem önző, nem haragszik. Nem rója fel a rosszat, vagyis megbocsát, és nem kárörvendő. Szóval ez nem az agapé szeretet. És milyen jó, hogy így van beazonosítva. Ugye, mennyire, hogy is hívják ezt, Scooby-Doo, ugye? Jól tudom, látom ezt, felcsillant a szeme egyes fiataloknak, hogy Scooby-Doo! Új, de jó! Hát ezt tanítják nekünk. Vedd el, tied, miért ne? Nem? Azt, na jó, menjünk tovább. Ne ez ragadjon meg, hanem mi az agapé szeretet? Türelmes, jóságos, örül az igazságnak, mindent betakar, vagyis elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, örök, soha el nem múlik. Nem olyan, mint a örök mozgó. Örök, tökéletes. Ez az agapé szeretet. Na lapozzunk, és menjünk oda az utolsó három vershez, mert rendkívül fontos igazságok vannak itt. 11. vers. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Az az igazság, hogy tudod, hogy ez a vers nem arról szól, hogy a centivel méred magadat? Nem. Bár arra is egy jó igevers lenne. Nekem annyira tetszik, amikor ilyen kis bugyuta képek mellé odaraknak igeverseket, semmi köze nincs az egészhez. Szóval ezt csak azért raktam ide, hogy megjegyezd, hogy ez az igevers nem a fizikai gyermekségről, meg a felnőttségről szól, ez a szeretetről szól. Így van? 1 Korintus 13 az agapé önzetlen isteni szeretetről szól. Na hát akkor mit akar nekünk mondani Pál apostol Isten szelleme által a 11. versben? Azt, hogy nem probléma, testvérem, barátom, bárki vagyis, nem probléma, hogyha nem, ha nincs benned önzetlen szeretet azonnal, és nincs csordultig a szíved ezzel, nem probléma, lehet benne növekedni, sőt, kell benne növekedni. Mert itt az agapé szeretetről van szó. Ahogy újjászületsz, mondja is Pál a Korintusi levélben, hogy a hamisítatlan lelki tejet kívánva növekedjünk az üdvösségre. Nem baj, hogyha nem dúl benned az agapé, csak néha a kettelés, és az is önző néha, az baj persze, azt tagad meg. De hidd el, és értsd meg, hogy amikor újból és újból majd kezedbe veszed, vagy hallod a rádióba, vagy hallod a tévébe, vagy a okostelefonon, vagy bárhol az 1 Korintus 13-at, jegyezd meg, hogy Isten soha nem fogja felrúni azt, hogy nem úgy indultál, hogy te vagy az első helyen. Nem. Mert növekednünk kell. míg gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert az agapé szeretetben a hívő ember tud növekedni, és képes elhagyni dolgokat. Mert vannak, amiket igenis el kell hagyni. És ezért mondja azt Pál apostol, ami előttem van, annak nekidőlve, nekifeszülve, ami pedig hátam mögött van, azt elfelejtve a mennyei elhívás jutalmáért. És tudod, ebben az igeversben nem csak arról van szó, hogy az agapé szeretet nem lesz azonnal 120% az életedben, hanem csak 1 vagy 2%. Semmi gond, növekedned kell. Vannak dolgok, amiket Isten szelleme meg fog mutatni, mert azt mondja János evangéliumában Jézus, hogy elküldte a Szent Lelket, hogy meggyőzön a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. És meg fog győzni, ha hagyod magad, és rábeszél. És lesznek dolgok, igen, amit el kell hagyni. Mikor felnőttem, elhagytam a gyermeki dolgokat. 3 területen biztos mérhető a növekedés, ezen Biblia vers alapján. Első, beszéd. Annyira világos. Hát attól függ, mennyit töltöttél hitetlen környezetbe, mennyire volt gonosz beszéd a szívedben, a szádba, meg kell tagadni. Efézusi levél mondja, minden rothadt beszéd menjen el. Ne szomorítsuk meg az Isten szellemét, akivel el vagyunk jegyezve a megváltás napjára. Minden rothadt beszéd, káromlás, Isten káromlás, távol legyen tőletek minden gonoszsággal együtt. Meg kell tagadni. De nem fér össze a kettő. Volt olyan a pásztori szolgálatom során, hogy kedves idős 70 éves bácsi, mentem látogatni, ő meg kapált kinn a szántóföldön. Nem látott, mert én hátulról jöttem. Mert csak ott lehetett jönni. És akkor kapált, és nem úgy kapált, ahogy kellett volna, és jól kanyarított egyet. Én meg majdnem süllyedtem. Nem azért, mert puha volt a föld. Na jó. Szóval a beszéd. Még gyermek voltam, úgy szóltam. A második dolog. A törekvéseink, a gondolataink, az érzéseink. A kifejezés nagyon érdekes, gondolkodik, gondol, vágyik valamire, érez, érdeklődik valami felé, leköti a figyelmét. Egy beállítottságról van szó, irányultság. Hidd el, hogy a beirányultságom Isten nélkül az a halálba visz, és Isten nélkül van. A megtérés pontosan arról szól, hogy megállok ezen az úton, felismerem, megfordulok, megtagadom, és elindulok Isten felé. De ez az, amiről beszél az 1 Korintus 13.11, hogyha az agapé szeretet ott van, akkor a beszédem megváltozik, nem lesz rothat, nem lesz káromló, Isten káromló. Gondoljátok, ilyesmit mondott a bácsi, na mindegy. És a harmadik, a számításom, az ítéletem. De erről van szó. És amit mondtam, említettem, az a Filippi 3.12.15. Nem mondom, mintha elértem volna. Vagy már a célnál volnék. De igyekszem. Szóval akarod? Odaszállod magad? Mert erről beszél. Én nem gondolom magamról, hogy elértem, testvéreim. De egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adatott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk. Halleluja. Más kérdés, hogy mit gondol a világ a tökéletességről, meg mit mond az ige. Dicsőség az Úrnak. Következő igevers, a 12-es. Milyen tükröt használsz? Azt mondja Pál, tükör által homályosan látunk. Tudod, hogy egymásnak tükrei vagyunk? Hogy mit értek ez alatt? Azt, hogy befolyásul. Befolyásoljuk egymást. Jó erkölcsöt megrontanak, rossz társaság, már említettem. Egyébként ugye az Ószövetségben is, meg a Jézus korában is ilyen tükrök voltak, hogy ilyen, nem látta, hogy kocka, vagy ovális, vagy tojás, vagy most a félszemet hiányzik. Na szóval, jó. Ilyen tükrök voltak, múzeumban látunk ilyet, néhány éve ezelőtt voltam Angliában, British Múzeumban, egy szenzációs múzeum, 3-4 óra alatt végig rohantuk az egészet, 2 hét kellett volna a bejárásához, rengeteg összelopott műkincs van ott. Bocsánat, nem így akartam kifejezni magamat. Szenzációs, amikor bementünk a görög tárlóba, és ott voltak ilyen tükrök. És mi az, hogy tükör által homályosan látok? Most belenézel az ezüst felületi tükrödbe, és mindent látsz. De nem szeretnéd. Akkor menjél, vegyél egy ilyen tükröt, szóval semmi gond. Na, hogyan akarsz látni? Milyen tükörbe nézel bele? Mert az 1 Korintus 13-12 erről beszél, most tükör által homályosan látunk. Igenis, egymást befolyásoljuk. Ha szeretsz, én is szeretlek. Ha te úgy viselkedsz, akkor én miért viselkedjek másképp? Van egy tökéletes tükör. A szabadság tökéletes törvénye. Bele lehet tekinteni, mondja Jakab, de ne legyünk olyanok, mint az az ember, aki belenéz, meglátja, milyen tisztában vele, elmegy és elfelejti. Tudod, hogy milyen érdekes a példabeszédek 27-17? Vassal élesítik a vasat. Egyik ember a másikat. Formája. Ez így működik. Ezért nagyon fontos az 1 Korintus 13-ban, a 12-es vers, hogy tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre. Értsd már meg, ha ahhoz viszonyítod és ahhoz méred a szeretetedet, ami a másikban van, az nagyon homályos lesz. De ha az igéhez, akkor tiszta lesz. És soha ne az motiváljon, ne az irányítson, ne az hozzon döntést az életedben, ne az kerekedjen felül benned. Csak. Nem. Hanem tudd azt mondani, nem könnyű, de benne van az agapéba, hogy önzetlen, nem könnyű. De ha van egy Istenem, és erről szól az utolsó vers az 1 Korintus 13-nak, hogy van a hit, van a remény, mindegyikre szükség van, de a legnagyobb szeretet, a legnagyobb, ami marad meg, az agapé, és ez egy önzetlen szeretet, és a János 15-13-ban mondja Jézus, hogy nincs nagyobb szeretet, szóval az agapét lehet fokozni, és ez a legnagyobb, amit Jézus tett, hogy életét adta. Szóval, dicsőség az Úrnak, ha vannak ajándékaid, ha van, amit már ki tudsz pipálni, és vannak, amire törekszel, de tudd meg, hogy az agapénál nincs nagyobb. Az a meder, az az út, amin működik az egész, és tökéletesen tud működni. Ne feledd, hogy ha van agapé az életedben, akkor azt Isten növelni akarja. Senki nem a teljességgel született. Senki. Te sem, én sem, egyikünk sem. Növekedünk. És ne esz kétségbe, hogyha nagyon nehéz egy-egy helyzet. És nem, hogy önzetlenül nem tudsz szeretni, hanem sehogy se. Fordulj oda Istenhez. Mondd el neki. Fog erősíteni és fölemelni. Ezek az igék erre valók. És ne abból indulj már ki, léci, hogy a másik mit csinál. Ne, mert nem fog működni. Olyan homályos lesz a kép, hogy nem is tudod, miről van szó, és már bele gabajodsz az egészbe. És még néhány dolgot, ami a szeretettel kapcsolatos, nem hozom fel még a 400 igeverset, de még van időm? Jó, köszönöm. Ha nincs, akkor is. A következő, amit megértettem a tanulmányozás során, és nagyon fontosnak tartok, itt van János, a 4. evangélium írója. És azt olvassuk róla, hogy ő a szeretett tanítvány. Tudjátok, hogy sokkal több kijelentés van, ha összehasonlítjuk a 3 szinoptikust, Máté, Márk, Lukács evangéliumát és a János evangéliumát, sokkal többször van szó János evangéliumában az agapéról, meg az agapáról, mint a másik 3-ban. Nem beszélek arról a 3 pici levélről, ami szintén János írt. Van egy ige hely, amit szeretném, hogyha oda lapoznánk és megnéznénk, mert döbbenetes ez a kijelentés. János 13:23, Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Na, itt már rögtön kiveri a biztosítékot egyes embereknél ez a mondat. Mi az? A többieket nem szerette? Rögtön szeretném idehozni a Lukács 20.21-et, tehát hagyd ott az ujjadat és lapozod, mert a Lukács 20.21-ben az ellenségei beszélnek Jézusról a következőképpen. Fontos, hogy ezek rögzüljenek. Mert ám egyébként az ellenség össze akar zavarni bennünket. Nézzük, mi van ott. Lukács 20.21. Mester, mondják az írás tudók, meg akik vádolni akarják, meg akarják fogni, törbe akarják csalni. Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, nem vagy személyválogató. Amen. Dicsőség az Úrnak. Azért egészen másképp hangzik az, nem? Amikor oda mennek a tanítványok, és azt mondják, Jézus, nem vagy személyválogató, nem? Amikor egy pásztornak a gyülekezete mondja, hogy szeretünk! Jó, fontos, hogy mondjátok. De amikor az ellenség is ezt látja, azért az más kategória. És itt erről beszél a Biblia. Na, szóval ezt azért hoztam ide, hogy azért minden kétséget, meg minden olyan érzést, hogy jó, menjünk. Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Ez nem arról beszél, hogy ne szerette volna a többit. Jó. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte, Uram, ki az? Fú, de necces, nem? Egy. Jézus nem személyválogató. Mondjuk csak el. Jézus nem személyválogató. Kettő. Jézus szereti az övéit. Na, jól hangzik. Kérdés, ezt nem kell elmondani. Na, szórakozz. Jó. Tehát kérdés. Hogy lehet az, hogy János, olvassuk is a Bibliában, hogy ő a szeretett tanítvány, ő az, aki bizalmasabb viszonyban van Jézussal, ő az, aki oda tud hajolni, és ő az, aki közben tud járni és kérdéseket föltenni. Többiek nem merték megtenni. Hiszem, hogy mindenki eljuthat arra, amire János eljutott. Amen. Az, hogyha te nem éled át ezt, nem Jézussal van baj. Veled. Veled. Ezért tudott annyit írni az agapéról és az agapáóról. Az önzetlen szeretetről. Ezért van olyan sok kijelentés az evangéliumokban, meg a János 3 levelében. Mert Jánosnak a szíve olyan nyitott volt erre, és olyan befogadó, hogy átélte mindazt, amire eljuthat egy ember már itt a földön. Ez az, amiről beszél három helyen az Új Szövetség, hogy Szent Szellem által mondhatjuk, hogy Abbá. Van, aki azt mondja, hogy apuci, van, aki azt, hogy nem játszópajtás, ez tényleg nem az. De hogy egy közvetlen, személyes, bensőséges kapcsolatról beszél az Abbá, ez biztos. Arról, amit János átélt, és leírt, és megtapasztalt. És ez motiváljon, hogy te is eljuthatsz erre, és téged is üdvözöllek Isten családjába. Mert erre vár téged Jézus, hogy átélt, hogy megtapasztalt. Hogy amikor egy-egy nyomorúsággal, bűnnel, küszködéssel benne vagy, vagy rabságban vagy, és újból az ördög, mert az ördög így működik. Azt mondja, hogy hát miért ne csinálnád te is? Többiek is ezt csinálják. És belebuksz. Utána meg szembenéz, és elkezd vádolni és kárhoztatni. Mert így működik. A következő pillanatban már ott lesz a vádlás és a kárhoztatás, és nem Istentől van, hanem az ördögtől. De azt mondja a jelenések, hogy levettetett a testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Azért mondja Pál a Róma levél 8. részben, nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Szóval ne elégedj meg, hogy gyermek vagyok, és úgy gondolkozom, úgy érzek, és úgy teszek. Ne elégedj meg azzal a szinttel, amiben benne vagy az agapéban, az önzetlen szeretetre nézve, hanem lásd meg, hogy lehet növekedni és erősödni. Amen? És legyen egy nagyon konkrét példa János élete. Lásd meg, hogy igenis ennyire közvetlen, személyes kapcsolatba kerülhetsz Jézussal. Elmondhatod, sokszor mondják azt, hogy az ember így gondolkozik. Túl nagy a problémám, nem zavarom a mestert, ne fárazd, ugye? Tanítványok így álltak hozzá, így van? Ne fárazd a mestert. Ő pedig megfordul. Olyan jelentéktelen az, amivel küszködök. Igaz, hogy belepusztulok, de olyan jelentéktelen. A többi meg már nem számít. Na, szóval nincs is problémám. Nem. Hozzuk az életünket úgy, ahogy vagyunk. Mert van egy önzetlen Istenünk. Nagyon fontos igazság. Na erre mit szóltok? Ne szeressétek a világot. Vagyis ezt a kozmoszt, a teremtett földet. Se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az atya agapéja. Szerintetek itt fileó van, vagy agapé? Na, melyik lehet itt? Hogy ne szeressétek a világot. Fileó, emberi szeretet, vagy önzetlen isteni szeretetről van szó? Dehogy, agapé van. Ezt kellene megérteni, itt nincs más kifejezés a szeretetre, három van, amiről beszéltünk, vagy beszéltem az elején, van az erosz vagy az erau, ami nem szerepel az Új Szövetségben, van a fileó és annak a változatai, meg az agapé és agapau. Amikor azt mondja az 1 János 2.15-ben, akkor nem az isteni szeretet van, hanem az önzetlenség. Tehát ne szeresd a világot önzetlenül. Ez pont olyan, hogy az Isten kegyelme, vagy az én kegyelmem. Vagy számtalan olyan dolog, amit nem tudok más szóval kifejezni, ki kell fejezzek. És a 1 János 2.15-ben azt mondja a Biblia, ha én önzetlenül szeretem ezt a világot, hány ember beleveti magát ebbe? Hány keresztény ember éli ezt a világot úgy? Abban nincs meg az Isten agapéja. És itt derül ki ebből a válaszból, a mondat második feléből, hogy ez az agapao, ami a 1 János 2.15-ben van, ez nem az isteni agapao, hanem arról szól, hogy az ember életében is lehet ennyire önzetlen. Egy bűnös ember élete is lehet önzetlen. Beleéli magát. Hát most gondoljátok meg, hogy milyen áldozatokat hoz ez a világ azért, hogy ebben a világban él. Hány és hány dolog van? Önzetlen. Figyeljétek, mert mindaz, ami a világban van, az a testkívánság, a szemkívánság, az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad. Kedvelhetsz dolgokat. Ez nem kérdés ebben a világban. De ha önzetlenül szereted azokat a dolgokat, ami ebben a világban van, olyan ragaszkodás lesz az életedben, ami helycserékhez vezet. Ha nem első helyen van az Isten, akkor más lesz az első helyen. És ez bálványimádás. És mindegy, hogy ebben a világban mi az, ami első helyre kerül, ami megelőzi Isten. Ha megelőzte, attól kezdve nem lesz bennünk az isteni agapé. Nem lesz bennünk. Mert erről beszél az 1 János 2.15. Meg arról is beszél a Szentírás, és hoztam még ide néhány verset, ezek fontosak. Máté 6.24 azt mondja, senki nem szolgálhat két úrnak. Az egyiket szeretem, másikat gyűlölöm. Nem lesz egyszerre. Ez nem úgy működik, hogy mindegy, hogy mit mond a Biblia, sokszor az ember így gondolkozik, mert becsapva van. Mindegy, hogy mit mond a Biblia, az nem vonatkozik rám. Vagy ha rám is vonatkozik, én akkor is tudok, lepereg rólam. Én miért ne? Hát egy kicsit itt is csinálom a dolgaimat. Egy kicsit ott is, aztán itt is, ott is, aztán csak ott. Nem lesz másképp. Jakab 4.4. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Igen? Lehet. Úgy, hogy nem fogom azt csinálni. Lehet, hogy bemegyek a kocsmába hozzá, mert ott van, de nem fogok vele inni.
Például.
Jó? Nem kell azokat a dolgokat tennem, meg azok, nem úgy fog valaki megtérni, hogy ugyanazt csinálom. Nem. Azt mondta Jézus, János 17-ben van, köszönöm, János 17 mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg. Tehát ebben a világban vagyunk, és nem csinálhatjuk azt, mint akik ilyen habánok régen, a anabaptista elődök, meg most a különböző népek, meg ilyen törzsek Amerikában. Amisok így van, hogy csinálnak zárt telepet, és nem akarnak tudomást venni a világról. Hát így nem lehet missziózni. Tehát bezárkózom, én, nekem tyúkom van, neked az van, én tojást adok, te adsz búzát, szóval ez nem így működik. Lehet, hogy egy darab, lehet, hogy majd így fog működni, azt nem tudom, de hogy ebben a világban benne vagyunk, és nekünk nem kell igazodni ehhez a Róma 12 mondja, 1-2, Isten irgalmára kérlek titeket, atyám fiai, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a ti tagjaitokat élő és szent áldozatul, és ne szabjátok magatokat a világhoz. Ott egy szabászati kifejezés van, ami arról beszél, hogy van egy anyag, amire ráteszed a mintadarabot, és körüljelölöd, levágod, és kivágod. Na most nekünk a szeretetünk, az irgalmunk, a kegyelmünk, ez kilóg, és ez a világ azt akarja, hogy ez le legyen vágva. Hogy ahhoz igazodjak, ahhoz szabjam magam, ami ebben a világban van. Nem. Változzunk meg a mi értelmünk megújulásával, hogy meg tudjuk érteni és megítélni, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami néki tetsző és tökéletes. Tehát igen, nem gyűlölni kell az ellenségeimet, hanem szeretnem. És úgy tudok eleven szenet gyűjteni, hogyha szeretem, és nem azt teszem. Egyébként is Péter is azt mondja, hogy ha átkoznak, mondjatok áldást, mert erre hivattatok, hogy áldást örököljetek. Tehát ez. De ha én azt csinálom, ami ebben a világban van, és ugyanazt csinálom, hogy önzetlenül szeretem azt a világot, akkor ellenségévé válok az Istennek.
Ez mindig. Tehát azt mondod, önzetlenül, bocsánat.
Semmi gond. Persze. Sőt, segítesz neki bekötözni, vagy elviszed az orvoshoz. Igen, és? De nem erről van szó, a világnak a kívánságát önzetlenül szeretni. Ezt a világot önzetlenül szeretni.
Már te arra érted akkor, hogy ők például nem leszek alkoholista, akár mit szeresek.
Jó, mondjuk, akár ez is. Igen.
De azt ne szeressen.
Hát igen.
A világ szeretet.
Igen. Így van.
Akkor
úgy mondanám másképp, ne imádd azt, ami ebben a világban van, jó? Így helyesebb, egyszerűbb.
Nem kellene azonosulni.
Igen, jó, köszönöm. Nagyon jó. Jó van. Oké, van még itt ehhez igevers, amit szintén még hoznék. 2 Timóteus 4.10, ez egy döbbenetes dolog, mert Pál apostolnak az egyik munkása elhagyta Pált. Miért? Mert önzetlenül ragaszkodott a világhoz. Ez van leírva. 2 Timóteus 4.10. Démász engem elhagyott a jelen való világhoz ragaszkodván. Ragaszkodással fordítja a Biblia, de itt agapao van. Döbbenetes. Ja, és a Jelenések 2.4, ami nagyon világos, efézusi gyülekezetnek írja Isten, és azt mondja, az a panaszom, hogy nincs már meg benned az első szeretet, az isteni szeretet. Következő. Az ördög nem tud szeretni, bármennyire is próbálkozik, nem, nincs nála ez a lehetőség, legalábbis önzetlen isteni szeretet. Az 1 János 3.10 mondja, erről ismerhető meg az Isten gyermekei és a diabolosz gyermekei, aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki agapaóval nem szereti az atya fiát. Tehát nem tud az ellenség szeretni. Ha szeretsz, az azért van, mert Istentől kaptál. Én hiszem ezt és vallom ezt. János 8.44 világossá teszi, embergyilkos, kezdettől fogva. Hát, vagy szeretem, vagy gyilkolok, szóval a kettő nem fér össze. És ezért mondja János, úgy folytatódik tovább ez a rész. Tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életben, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosoknak nincs örök élete. Ez egy nagyon alapvető dolog. Én hiszem azt, hogy Isten igéje tökéletes, és eltervezett mindaz, ami le van írva. Olyan nem lesz, hogy az ellenség megtérhet, mert nincs benne megbánás, meg nincs benne készség, meg ő elhatározta, hogy minden tönkre tesz, amit Isten teremtett. Következő, amit gyakran elszoktunk, hibázni szoktunk, mégpedig az, hogy csak mondjuk, szeretlek. 27. éve vagyok házas, és az első években a feleségem mindig megkérdezte, hogy szeretsz? Aha. Igen. Mi igen? Mi aha? Most már gyakrabban mondom neki, hogy szeretlek, drágám, kedvesem, évikém és a többi, de hát férfiből vagyok, szóval bocsánat. Na, figyeljünk oda, jó kedves férjek, urak, fiatalok, leendő urak, férjek és egyéb dolgok, hogy kell azért mondani a választottunknak, a mennyasszonyunknak, és a többi, de egyébként meg a Biblia világossá teszi azt, hogy nem beszéd. Mondhatom én, sokkal többről van szó. Azt mondja az 1 János 3.18, ugye ki írná ezt, hanem János, ugye a szeretett tanítvány. Fiacskáim, ne szóval, vagyis beszéddel szeressünk, vagyis agapao, önzetlen szeretetről van szó, se nyelvvel, itt a glosszáról van szó, hanem cselekedettel és való igazsággal. Szóval, ha agapénk van, azt gyakoroljuk agapaóban, és ez működni fog a cselekedetekben, és nem csak egy... Arról szól, hogy ez pont olyan, mint amikor, hadd hozzak ide egy példát neked újból, amikor bejön egy olyan ember, aki szükséget szenved, és azt mondjátok neki, hogy melegedj meg, jó étvágyat, de nem adsz neki semmit. Ugye? Tehát erről beszél a Biblia. Tehát ez is erről szól. Tehát a szavak jók, meg kellenek, meg van, amikor ezt a másik elkéri, meg kívánja, meg szeretné, meg mennyiféle nyelven ki lehet ezt fejezni. Ez tetszik a legjobban, azt nem tudom, hogy mi az, de jól néz ki. Valószínűleg nem lett elírva, meg a láska, meg laska, mindegy, szóval jó. Tehát ne csak szavak legyenek különböző nyelveken, hanem cselekedettel és igazsággal, mint ahogy mondja a Biblia. Következő fontos igazság, még ezen kívül háromban is befejezem, hogy önmagadban nincs agapé, ezt Istentől kapjuk. Születünk fileóval. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert egy pici baba is, hogyha szeretetet kap, ha rámosolyogsz, visszamosolyog azonnal. Ha úgy csinálsz, akkor meg elkezd sírni. De tud adni, mert velünk születik. De az agapét, azt Istentől kapjuk. És ezt mondja az 1 János 3.1 és a 4.7. Lássátok, milyen nagy, önzetlen szeretetet, vagyis agapét adott nékünk az Atya. Ő adta. Ő adja. Tehát, ha Jézus behívtad a szívedbe, akkor biztos lehetsz benne, hogy kaptál ezt is. Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. 4-7 szeretteim, agapaóval szeressük egymást, vagyis önzetlenül, mert az agapé Istentől van. Ő adja. Ő adja. Szóval, ha egy kicsit közelebb mégy Jézushoz, akkor több van. Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog. Vigyázat! Kaptad, az ellenség mindent meg fog tenni azért, hogy elvegye. Mindent. János 10:10, a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. És ugyancsak János mondja a következőt, 3:17 és 4:16, akinek pedig van miből élnie világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten önzetlen agapéja. Miképpen marad meg? Vigyázz, mert a bűnök azok olyan mértékben, olyan romboló munkát végeznek, hogy kihal. Nem véletlenül mondja az efézusi gyülekezetnek Isten, nincs meg már benned az első szeretet. 1 János 4.16 mondja, és mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való agapé önzetlen szeretetét. Az Isten, az agapé az Isten, vagyis szeretet, önzetlen szeretet. És aki az agapé szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Benne maradni, általa élni, rábízni az életemet. Az ellenség meg jön, és mindent el akar venni. Mindazokat a dolgokat, amit Istentől kaptál. Vigyázz! Fontos dolog, hogy nincs mellékhatása. Szóval ne félj tőle. Előveszed a gyógyszeres dobozt, és némelyiknek van legalább 6 oldal, csodálkozom, jó apró betűkkel, ráfér minden. Hányás, hasmenés, szaporapulzus, és az összes több. Néha tudjátok, amikor időseket mentem látogatni, és mutatták a brossúrát, mai olvasmány, akkor azon gondolkoztam, hogy minek ezt beszedni. Sokkal több a mellékhatása, mint egyáltalán van hatása. Nem vagyok a gyógyszerek ellen. De néhány gyógyszert nem is tudom, hogy mi motivál. Na jó. 1 János 4.18 mondja. Az agapé szeretetben nincs félelem. Nincs mellékhatás. Sőt, a teljes agapé kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki fél, abban nem lehet teljessé az agapé szeretet. 2 Timóteus 1.7. Mert nem a félénkség lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Nincs mellékhatás. Ettől nem kell megijedni. Ezzel élni kell. És az utolsó dolog, amivel befejezem, az a gyülekezetnek szól. Van egy nagyon érdekes kijelentés a korintusi 2. levélben. Hányszor hallottam én már, vagy találkoztam olyan tanításra, hogy ennyi-bennyi ez a korintusi gyülekezet, nem? Pál sírt fájdalommal, könyhullatással, minden egyébbel írt ezeket a leveleket, nem? Tehát ez valami nagyon problematikus gyülekezet lehetett. Nem? Jól tudom? Sőt, egy levelet el is sinkófáltak. Állítólag 3 levele volt Pálnak, amit írt, aztán nincs meg egy. Azt eltüntették. Jobb volt, ha nem marad az utókor számára meg. Na jó! Azért szeretném, hogyha odalapoznátok a korintusi 1. levél 1. részeihez, hogy azért miközben könyhullatással, fájdalommal, gyötrelemmel és minden egyébbel írja, kiskorúság van ebben a gyülekezetben, paráznaság van, meg minden egyéb van ebben a korintusi gyülekezetben, azért, de nagyon tetszik nekem az 1 Korintus 1. Mi is van ott? Hogy? Azt mondja Pál, hogy miközben a mi Urunk, Krisztusunk megjelenését várjátok, és a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek, nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban. Így van? Valami ilyesmi van. 1 Korintus 1. Megtaláltátok? Én nem kerestem ki, nincs nálam, hogy hívják, de megvan? Nincs meg? 3. vers. 1 Korintus 1-ben van. Na jó van. 4. versről, jó? Hálát adok Istennek mindenkor, értetek az Isten kegyelméért, amely Istenben adatott néktek Krisztus Jézusban, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, igében és minden ismeretben. Úgy, hogy a Krisztus tanúbizonyságtétele megszilárdult bennetek. Így ti nem szűkölködtök semmiféle kegyelmi ajándékban, feszülten várjátok a mi Urunk Jézus Krisztusnak a megjelenését. Hát, szóval akkor hagyjuk az esztelen galatákat, meg az összes többit. Jó. Szóval azért nem annyira volt ez annyira rossz ez a gyülekezet. Voltak hibái, bűnei, de melyiknek nincs. Ez tökéletes, ugye? Oké, jó. Oké. Na, a korintusi 2. levélben van valami, ami engem ledöbbentett. A korintusi gyülekezet megkérdőjelezte a pásztorának az agapéját. Hogy jut el odáig egy gyülekezet? Hát eljutott. Nagyon kell vigyázni ám. Azt mondja az ige, miért, hogy nem agapaóval szeretlek titeket, nem önzetlenül, tudja az Isten, mondja Pál. És igazából a 2 Korintus 12-ben egy fejezettel később világossá válik az, hogy valóban egy önzetlen, önfeláldozó szeretet volt Pálban, ezt mondja. Én pedig nagy örömest áldozok, és se sem áldozatul a ti lelketekért, még ha ti, akiket én igen agapaóval szeretlek, kevésbé agapével szerettek is engem. Tehát, hogy nincs az a viszonzás. Nagyon döbbenetes ez a 2 Korintus 12-15. Arról beszél, hogy azért, és így értjük meg a 11-11-et, azért kérdőjelezték meg Pál apostolnak az önzetlen szeretetét, mert kevés szeretet volt bennük. Pál önzetlenül szerette őket, és azt mondta, még feláldoznám önmagamat is. Ti érettetek. De ez nem volt annyira kölcsönös és viszonzás, ezért jött a megkérdőjelezés. Sok van még, de itt szeretném befejezni, és azt mondani, hogy nem baj, ha nem tökéletes 120%-osan pöröksz agapaóval önzetlenül, nem baj, hogyha fáj vagy küszködsz, lehet jönni. Lehet jönni. Azok az igék, amiket ma mondtam, arról szólnak, hogy ő adja. Ő adja. Lásd meg, hogy vannak helyzetek, amikor lehet, hogy nem tudsz többet adni, csak egy kedvelést, egy fileót, egy emberbaráti szeretetet. Akkor azt add, de ne légy sose képmutató. Amikor majd odaállunk Isten elé, akkor ez meg lesz mérve. Mint újjászületett hívő emberként, hányszor kellett volna önzetlennek lennem az önzőség helyett. És jó, hogyha ki tudod pipálni az ajándékaidat, meg vannak, és egyre több van, soha ne feledd el, mit van, amit nem kaptál. Az agapé mindenek fölött való. És hogyha János tudott olyan közvetlenül odahajolni Jézushoz, és olyan kapcsolatba kerülni, amiben nem tudott a többi 11, az nem Jézus hibája. Azért, mert nem úgy éled meg a dolgokat, és azt mondod, ó, az életemben ez még sosem működött. Akkor vedd ezt egy kihívásnak. Vedd egy kihívásnak, és gyere oda Jézushoz. Térdelj le. Tudj sírni a bűneid fölött, tudd azokat megutálni, mert nem lehet a világot is szeretni önzetlenül, meg Istent. Mert ha ezt a világot önzetlenül imádod, mert ezt a világ így fogalmazza meg számunkra, nem kérdés az imádat, mert csak az Istent imádd, és csak neki szolgálj. De amikor önzetlen agapaóval szereti ez a világ mindazt, ami ebben van, akkor azt mondja, hogy imádom. Talán így a leghelyesebb, jó? Nekünk nem kell imádni, és nem kell azt követni. Meg kell menteni. Van egy helyen a Biblia az Új Szövetségen azt mondja, zsidókhoz írt levélben, hogy még utálva a ruhát is, amit testük beszennyezett. Kiragadván őket a tűzből. Hajtsuk meg most a mi fejünket, és gondold végig, hogy mennyi van, mit kaptál, Isten adja. És ha úgy érzed, hogy kevés, vagy éppen csak emberbaráti szeretet volt eddig benned, és annyira azt érezted, hogy kevés az a szeretet, ami Istentől van benned. Talán azt mondod, hogy Uram, soha nem voltam olyan bensőséges, személyes kapcsolatban veled, akkor én most hívlak Jézushoz. Hívlak ő hozzá, aki önzetlen, nagy-nagy szeretettel szeretett, mert ő mondta, és olvastam is az igét, nincs nagyobb szeretet annál, aki életét adja az ő barátaiért. Egy nagyon egyszerű imádságot fogok most elmondani, ami által hívhatod Jézust a szívedbe. És hiszek abban, úgy, ahogy nekem is 33 évvel ezelőtt ez működött, és azóta is, mert Isten tökéletes, és nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben, és működnek ezek a dolgok. Így hívlak téged most Jézushoz. Az imádság így hangzik: Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, megnyitom a szívem ajtaját, és befogadlak téged, mint megváltómat és uramat. Megvallom, hogy bűnös vagyok. Bocsáss meg a bűneimet. Kérlek, foglald el életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek. Amen.